Kedves gyülekezet, Máté evangéliumából olvasok egy rövid kis verset, Máté evangéliumából a 6. fejezetnek a 21. versét, amelyet majd fönnállva hallgassunk meg, tehát Máté evangéliumának 6. fejezetének a 21. verse így hangzik, mert ahol van egy ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a hétre azt a jól ismert igét állította elénk az útmutató, amely a Lukács evangéliumának 19. fejezetében található a 10. versben, amikor is az Úr Jézus szavai állhatnak előttünk, és így szól hozzánk, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Három dolgot említ ez az ige, három dologról szól, ahogy ezt az imaórán is elmondtam. Egyrészt arról szól, hogy Isten szeret, mert keres bennünket, azért jött, azért küldte el az Úr Jézust, hogy megkeressen az ő szeretetével, az ő hűségével. Szól arról, hogy neki hatalma van arra, hogy megtartson bennünket, és szól arról a harmadik, ami talán kevésbé örömteli dolog, és örömteli üzenet, az pedig az, hogy az elveszetteket keresse meg, vagyis, hogy elveszettek vagyunk. Elveszettek vagyunk Isten nélkül. Az imaórán én alapvetően arról beszéltem, és az volt az üzenet, hogy az Úr azért jött, hogy megkeressen bennünket. Dániel könyvének a 2. fejezetéből állhatott előttünk az a jól ismert történet, amikor is Nabukodonozor király álmot lát, és ugye nem találják meg az álomnak az értelmét, és nem találják meg az álmot sem, nem értik meg azok a írástudók, azok a káldeusok, mindenféle látó és jövendő mondó ember, aki az udvarában, vagy az ő országában van, és ugye arról beszéltem, hogy milyen gyötrelmek gyötörték ezt az embert, nem tudott aludni éjszaka, újra és újra Isten előhozott egy álmot, amely nyugtalanította őt. Talán egy darabig, ahogy a történetből láthatjuk, még tudta tartani magát, talán az első napig túljutott ezen a gondolaton, és napközben tudta csinálni az ő dolgait, azt gondolva, hogy ez csak egy álom, majd elmúlik, nem kell ezzel foglalkozni. De ahogy szokott ez lenni az ember életében, hogyha Isten időnként megszólítja, és úgy gondoljuk, hogy ó, tegyük félre ezt a dolgot, majd lenyugszunk, vagy nem kell ezzel annyira foglalkozni, de amikor újra visszatért az álom, amikor újra és újra Isten szólt hozzá, és valamiért nyugtalanította az ő lelkét, azt mondja Isten igéje, hogy innentől kezdve már képtelen volt arra ez a király, hogy önmagát tudja kontrollálni, és annyira erőt vett rajta, hogy mindent képes volt megtenni azért, hogy megértse az Úr szavát, megértse azt az álmot, amit Isten adott neki. És mivel ott senki nem volt képes arra, hogy megértse az álmot, mert a király azt mondta, hogy ne csak az álmot fejtsétek meg, mert azt könnyen lehet manipulálni, hanem mondjátok el, hogy mi az én álmom. És így jött be a képbe ugye Dániel, aki kérte az urat, hogy mutassa meg neki, és aztán megmutatta, elmondta a királynak. Tulajdonképpen nem másról szól ez a történet, mint hogy arról, hogy az Úr keresi Nabukodonozor királyt, és keres minden embert. Valamilyen módon az minden embert meg akar szólítani az Úr, vagy akár álom által, vagy valami más dolog által, ami nyugtalanítja őt, és azt akarja, hogy megtalálja az Istenben a nyugalmát. Azzal fejeztem be az imaórát, hogy valahova eljutott ez a Nabukodonozor király. Egyrészt nagyon elismerte Dánielt, és még azt is nagyon halkan megjegyezte, hogy hatalmas az a király, akit a próféta Dániel tisztel, és akinek szolgál, de nem olvassuk azt, hogy ez maradandó változást hozott volna az életében. Márpedig az ige azt mondja, hogy ha az ő szavát halljuk, akkor ne keményítsük meg a mi szívünket. Tehát egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten meg akar szólítani bennünket. Meg akar szólítani, hogy hozzá közeledjünk, és hogy megtaláljuk benne a mi békességünket. Ez az egyik üzenete ennek a mai igének, vagy a heti igének, amit útmutatónk elénk állít, hogy az embernek fia azért jött, hogy megkeresse. A másik üzenete, amiről pedig most szeretnék beszélni, az az, hogy az embernek fia azért jött, hogy megtartsa az elveszettet. Emlékezzünk csak arra a kis történetet, arra az új szövetségben, amikor egy házasságtörő nőt hoznak az Úr Jézus elé, jönnek a vádlók, elmondják Jézusnak azt, hogy ez az ember, ez az asszony házasságtörés követett el, és a törvény szerint az az ő, annak kell lenne az ő büntetésének, hogy halljon meg és kövesztessék meg. És tulajdonképpen kísérteni akarták az Urat, hogy akkor mondja meg, hogy mit is tegyenek. És ugye tudjuk a történetet, ismerve, hogy Jézus lehajol, és valamit ír a földre, nagyon érdekes lenne tudni azt, hogy mi is az, amit ő ott írt, lehet, hogy nincsenek igazán jelentősége, de minket, embereket mindig érdekel az, hogy mi lehetett ez a különleges írás, de a Szentírás nem írja le, hanem arról olvasunk, hogy Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy az vessen rá követ, aki bűntelen. És ugye, amíg írogat, vagy valamit ott a porban, valamivel, akár egy fadarabbal tesz, addig valahogy ezek a vádlók szép lassan eltűnnek, és ott marad az asszony egyedül, és amikor Jézus fölnéz, azt mondja, vagy azt kérdezi tőle, hogy hol vannak a vádlóid. És ő azt mondja, hogy nincs egy sem. És Jézus mond egy nagyon fontos üzenetet ennek az asszonynak, hogy én sem kárhoztatlak téged, menj el, és többé ne vétkezz. Az Úr Jézus megtalálta ezt az asszonyt. Ez az asszony eljuthatott a bűnbánatra, eljuthatott arra, hogy felfogta azt, hogy amit cselekedett, az rossz, és az Úr azt mondja, hogy ezután ne tedd ezt, ne élj így. Legyen tiszta a te életed, legyen szent a te életed, legyen hozzánk, vagy magához, az Istenhez méltó a te életed. Legyenek azok a kísértések, amelyek minden embert érintenek, és téged is. Legyenek ezek a kísértések legyőzve. Tud legyőzni ezeket, mert egy új életre hívott el téged Isten. Menj el, és többé ne vétkezz. De mindig ott van az emberben ez a kérdés, ugye arra vonatkozóan, hogy jó-jó, elindultunk az isteni úton, a keskeny úton, de mi az, ami elvárható tőlünk, hogy azt megcselekedjük? Szóval mennyi az, amit nekem meg kell tenni? Mik azok az isteni parancsolatokat, amelyeket mindenképpen be kell tartanom? És ilyenkor szokott előjönni az, hogy mi a két nagy parancsolat, szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és hasonlóképpen ehhez szeresd a te fele barátodat, mint magadat. De hát az ember, ahogy éli az ő életét, az ő hívő életét, látja azt, hogy sokszor olyan árnyaltak azok a kérdések, amelyre nekünk választ kell adni, és olyan árnyaltak azok a cselekedetek, amelyeket meg kell cselekednem, és honnan tudjam azt, hogy mit vár el tőlem Isten? Egyáltalán meddig kell nekem eljutni, és mi a foka annak, hogy én szentül és tökéletesen éljek? Lehetséges ez? Hisz Pál apostol is azt mondja, hogy ő nem mondja, hogy elérte volna, hogy már tökéletes lennék. Hát igen, de akkor mi hogyan juthatunk el arra a tökéletességre? Mi az, ami számon kérhető tőlem, amikor majd Isten előtt meg kell állnom, és megmondja azt, hogy hát, kedves barátom, nézzük meg csak meg, hogy mit cselekedtél. Van-e olyan ember, aki tökéletessé tudott lenni abban az értelemben, hogy az Úr ne találjon benne semmi kivetni valót? Pál is azt mondja, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, hogy tökéletes lennék. Pedig az Úr Jézus azért jött ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. De Pál apostol arról is beszél, mielőtt felmentenénk magunkat, mert jellemző ránk az, hogy hát persze nem lehetünk tökéletesek, nem tudunk minden tökéletesen megcselekedni, tehát hát ne is törekedjünk rá. Pál viszont arról beszél, hogy ő nem mondja, hogy elérte volna, de azt mondja, hogy ő igyekszik. És arról is beszél más helyen, hogy a kívánságaink, vagy sokszor a tehetetlenségünk, vagy gyengeségünk ne legyen ürügy annak, hogy azokat a dolgokat, amiket Isten nekünk ad, azt elvessük és félredobjuk. Úgy se tudjuk megcselekedni, úgy sincs hozzá elég erőnk. Nem takarózhatunk azzal, hogy nem lehet az ember tökéletes. Sőt, még azzal sem takarózhatunk, amit sokszor mi szoktunk tenni, hogy jó, hát nem tudtuk. Erre is, és arra is, meg amarra is vannak az Úrnak szavai, vannak rá, bocsánat, receptek, hogy kell ezt megcselekedni. Hát én erről nem tudtam, mert sokan mondják, hogy ja, én ezt nem tudtam, én ezt nem ismertem. Odáig még nem jutottam el a megismerésben, az Istennel való közösségben, hogy ezt megtegyem. De ez nem ment fel bennünket, mint ahogy az utolsó ítéletben elhangzott példázatában az Úr Jézus, amikor jönnek hozzá azok, akiket számon kért az Úr, hogy hát nem tettétek meg, és egyel a legkisebbek közül, akkor azt mondja, hogy de hát mikor nem tettük meg. Nem tudjuk. Fogalmunk sem volt arról, hogy tulajdonképpen miben vagyunk benne, hogy ha vagy egyel nem tettünk meg, ha nem látogattunk meg egy beteget, ha nem szóltunk megfelelőképpen valakihez, vagy talán sokszor szeretetlenül gondoltunk másokra, ezt nem tudtuk, hogy ez így van. És azt mondja az Úr Jézus, hogy azért, mert nem tudunk róla, azért még bűnünk az nekünk, és azért számon kérhetőek lehetünk. De hát akkor hogyan lehetséges az, hogy mi tökéletesek legyünk? Mert Jézus arról beszél, hogy ő nem csak megkeresi az elveszettet, hanem neki az a célja, hogy megtartsa mindvégig ebben a világban. Az előbb felolvasott kis alapigénk, amikor Jézus az világias lelkülettől óv, azt mondja, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Vagyis arról beszél, hogy az fog meglátszani a te életeden. Olyanná lesz, vagy olyan lesz a cselekedeted, az egész lényed, amilyen a te szíved. Tehát, hogy ahova az ember igyekszik, vagy ami foglalkoztatja, az fog meglátszani az ő egész életén. Ha a világ dolgai foglalkoztatják, akkor az egész életünkön az fog meglátszani, hogy azok töltik be az életünket. Mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, mire fogunk haladni, ezek a dolgok töltik be. Ha pedig az isteni dolgok foglalkoztatnak, ha az az én vágyam, hogy Istennek kedves életet éljek, vagy az a vágyam, hogy Istennel közösségben legyek, akkor viszont azok a lelki dolgok fognak kiteljesedni az életemben, amire az Úr tanít engem. Tehát ami a szívemben van, az fog majd meglátszani az én életemen, és ez nagyon beszédes. Tulajdonképpen elgondolkozhatunk azon, amikor a hétköznapjainkat éljük, hogy vajon mi van a szívünkben, mert ezt mi is látjuk. Ha azt veszük észre, hogy csak azok foglalkoztatnak, hogy hogy a külsőségeket valamilyen módon megoldjam, és az életemet valamilyen módon irányítsam, és haladjak előre, akkor lehet, hogy el kell gondolkodni azon, hogy lehet, hogy nem jó úton járok. De ha azt látom, hogy az én szívemet az Istennel való közösség, az Isten igéje, az ő jelenléte tölti be, akkor azt tudom mondani, hogy talán közelítek egyre jobban az Isten országába. Jó ezt észrevenni, nem csak a magunk életében, hanem a körülöttünk lévő emberek életében is, mert ezt is látjuk. Az előbb, az imádság előtt felolvastam egy jól ismert történetet Elizeus életéből, Elizeusnak a történetei közül, egy történetet, amely Elizeusról és az ő szolgájáról szól. Az előző fejezetben pedig egy hasonló történet van, ott is a szolgáról van szó, és Elizeusról, bár ott meg is nevesíti a szolgáját, Elizeus szolgáját, a Szentírás Géháziról szól, itt viszont már csak a szolga áll előttünk, hogy most ez a két szolga ugyanez, vagy nem ugyanaz, igazából az magából a Szentírásból nem derül ki, de nagy valószínűsége, hogy talán nem ugyanaz, ezt most nem fogom eldönteni, de a lényeg az, hogy mind a két történetben nagyon jól látszik az, amiről itt az Úr Jézus beszél, hogy ahol a mi kincsünk, ott van a szívünk is. Ugye az egyik történet arról szól, hogy van egy szíriai Naamán, aki eljön messzi útról, hogy az ő poklosságából meggyógyuljon. Nem akarom a történetet elmondani, hisz mindannyian jól ismerjük. És a történet arról szól, hogy aztán ugye ez a Géházi utána megy a Naamánnak azért, hogy aztán mégiscsak kérjen aranyat, ezüstöt és különböző ruházatokat. Ez az egyik történet. A másik történet, amit az előbb felolvastam, az pedig Dótánban játszódik. A szíriai csapatok, akik körülvették a várost, és amikor a szolga kimegy reggel, és meglátja a hatalmas sereget, akkor megijed és szalad az ő urához. Mind a két történet nagyon tanulságos, és amit először is levonnék tanulságként ebből a két történetből, hogy nem szabad az embernek úgy gondolni, hogy úgy olvasni erről ezt a történetet, hogy azt lássuk, hogy jó, két szolga, az egyik, aki a pénz után hajtott, a másik szolga, akiről pedig azt kell látni, hogy milyen könnyedén megijed és félelem tölti be a szívét, hogy na, két szolga, aki nagyon messze áll az Isten országától. Bár ezt is mondhatnánk, mert ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is. Mi olyan könnyedén tudunk azokról a bibliai személyekről talán kritikával szólni, akiket Isten igéje elénk állít, hogy hát igen, van még sok dolog, amiben előre kéne lépni hitben nekik. És lehet, hogy ez így is van. De én azt gondolom, hogy nem lehet ezek felett, az emberek felett pálcát törni. Talán azért sem, hogy utána ment a szíriai Naamánnak, és azért sem, hogy ez a szolga nem látta azt, amit Elizeus látott. Nem tudjuk, hogy az ember éppen melyik helyzetében, melyik napján mennyire közel van az Úrhoz. Nem voltak ezek istentelen szolgák. Nem mondhatjuk róluk, hogy nem keresték volna az Urat. Csak talán az volt a bajuk, hogy nem keresték eléggé. Vagyis, hogy jártak ők az Isten útján, de azért nem vágytak annyira az isteni erőre. Nem vágytak az Istennel való szoros közösségre, ahogy kellett volna. És itt hadd említsek meg egy másik történetet, szintén Elizeus életéből. Az a rész, amikor Illés prófétának Isten azt mondja, hogy most már el kell mennie. És Illés átadja az ő hivatását Elizeusnak, és Elizeus azt kérte, hogy hát legyen 7-szer akkora lélek ő benne, mint a Illés prófétába, erre vágyott, de azt mondja Illés, hogy hát ő ezt nem tudja megadni, hát ez nem az ő asztala, mondhatjuk, hát ezt Isten tudja megadni, ha akarja. De hát azt olvassuk az igében, hogy Elizeus nem hagyta magát, Elizeus csak ment, és ezt kérte Illéstől, és végül azt mondja Illés, hogy jó, ha meglátsz engem, amikor felemeltetem, akkor tiéd lesz. És látjuk azt, ahogy Elizeus próféta mennyire vágyik erre, és ahogy megy Illés után, és ahogy mindent elkövet azért, még a folyón is át kell azért, hogy lássa. És a végén látta, és amikor lehult Illésnek a köntöse, magára vette, azt mondja Isten igé, hogy 7-szer akkora lélek volt benne. Hogy miért kellett neki 7-szer akkora lélek, nem tudom, valaki azt mondja azért, mert úgy érezte, hogy neki 7-szer olyan erő kell, hogy ugyanazt a munkát elvégezze, mint Illés, nem tudjuk. De nagyon fontos látni azt, hogy akarta. Vagyis szeretett volna az Istennel még mélyebb közösségre jutni. És mi volt a baj a szolgákkal? Hogy ők annyira azért nem akartak. És kérdezzük meg magunktól ezen a reggelen, vagy ezen a délelőtt, vagy amikor erre gondolunk, hogy vajon mi mennyire akarunk közel kerülni Istenhez. Megelégszünk annyival, mint a szolgák, hát valamit megértettem Isten igéjéből, valamit már elvégzett benne, már nem vagyok olyan, mint 2 évvel ezelőtt, vagy mielőtt megtértem volna, már egy kicsit jobbá lettem, nekem ez elég. De Illésnek nem volt elég. Ő többet, van egy ilyen kis szép énekünk, több-több, mire vágyom. Igen, többre vágyni ennél. Hát ez hiányzott ezekből a szolgákból. Ami sokszor bennünk is ott van, ez volt bennük a hit, és a hitetlenség. Ugye, a Jézushoz jövő szülő is azt mondja, hogy Uram, hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ezek munkálkodnak az emberi szívben. Az egyik szolga hitt ugyan, és ott volt Elizeus mellett, de azért hát nem könnyű a hétköznapokban is. Ugye ugyanakkor abban a biztonságra, anyagi biztonságra is vágyott, amit azzal próbált elérni, hogy utána ment a szírői Naámánnal után, és kérte azt a ruhát, meg kérte azt az ezüstöt. És a másik szolga pedig azt látjuk, hogy nem látta azt, amit a hit lát, azt a hatalmas sereget. Valamit nem harcoltak meg az ő életükben, mert talán nem gondolták fontosnak. Pedig Isten igéje azt mondja, hogy ahol a ti szívetek, ott a ti kincsetek is. Ameddig eljutottatok az Istennel való közösségben hittel, az fog meglátszani a ti egész életeteken. A másik emberhez fűződő kapcsolatotokban, és akár abban is, hogy hogyan nézitek, és hogyan látjátok magatokat ebben a világban, hogy milyen helyzetben vagytok ti. Ez attól függ, hogy mennyire vagytok közel Istenhez. Ha állandóan aggodalmaskodtok, hogyha állandóan kérdéseitek vannak, és nem találjátok a helyeteket, akkor lehet, hogy el kell gondolkozni azon, hogy vajon közel vagyok az Úrhoz. Eljutottam addig a mélységig? Ez egy nagyon fontos kérdés. De van ennek a történetnek egy pozitív oldala is, mert ugye, ha ezt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez egy negatív, mert azt látjuk, hogy valami nincsen rendben az életünkben. Bár azon gondolkodtam el, hogy tulajdonképpen a negatív példák is lehetnek pozitívak. Akkor, amikor az ember valami nagy krízist él át, és ez a krízis arra ösztönzi őt, hogy elinduljon egy felfelé vezető pályán, hogy jobban bízzon Isten hűségében. Talán lehet megújulás mindannyiunk életében, hisz arról olvassuk a héten, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. De ugyanakkor pedig fontos látni azokat a győzelmeket is az ember életében, amelyek ott vannak, amit átéltünk, amiben láttuk azt, hogy valamit léptünk mindig előre. Mert Isten igéje nem csak azokról a történetekről beszél, amelyekben ilyen bukások vannak, vagy ilyen erőtlenségek vannak, hanem beszél azokról a győzelmekről is, amit átéltek az elődeink, és amiket átélhetünk mi is. Mert amikor Jézus figyelmeztet bennünket, hogy az odafelvalókkal törődjünk, hogy az látszik meg az életünkben, ami a szívünket foglalkoztatja, akkor arról is beszél, hogy az ő lelke által képes bennünket, és képes arra, hogy a mi életünket megváltoztassa. És ezért érdekes ebből a szempontból a szolgának a példája, amiből azt látjuk, hogy ez az ember, amikor kimegy és látja a hatalmas sereget, akkor mi az első gondolata? Az, hogy mi lesz velünk. Jaj, Uram, elveszünk. Jaj, Uram, elveszünk. És hányszor vagyunk így? Első gondolat, jaj, Uram, elveszünk. És mi történik utána? Azt olvassuk, hogy amikor ugyanezt látja Elizeus is, kimegy, és ő látja nem csak azt, hogy ott van a szírei csapat, hanem azt is látja, hogy tele van Dótán környéki domb és lejtő hatalmas sereggel, tüzes szekerekkel, Isten angyalaival, és azért csendesedik el, hogy Isten mutassa meg ennek a szolgának azt, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Igen, Jézus arról beszél, és arra figyelmeztet, hogy nem mindegy, hogy mi tölti be a szívünket. És amikor erről beszél, nem azért mondja el, hogy mi megijedjünk, hanem azért, hogy van lehetőség arra, és Isten ad nekünk lehetőséget arra, hogy többet lássunk, mint amit a szem lát. Ugye azzal kezdtük a mai szolgálatot, vagy azzal kezdtük el, hogy mi az, amit Isten tőlünk elvárhat. Hogy tiszták legyünk. Mivel látszik az, hogy Isten jelen van az életemben, és az én kincsem az Úrnál van, és az meglátszik az én életemben. Igen, mindig nagy kérdés ez. És honnan tudjuk, hogy mit kell tennünk? Egyrészt azért, mert Isten a szívünkbe írja az ő akaratát. Egyrészt a lelkiismeret által, a hívő embereknél pedig azáltal, hogy egyre jobban megismerem az Isten igényét. Ha elindultam, megtaláltam az Urat, és elkezdtem olvasni az Isten igényét, elkezdtem élni az Istennel való közösséget, egyre sokkal jobban megismerem őt, és egyre több minden van az én szívemben. De ugyanakkor pedig megértem azt is, hogy amikor dolgokat teszek, vagy nem teszek, akkor nem azért tesszük, és nem azért nem tesszük, mert Isten haragjától szeretnénk megmenekülni. És igazán nem is azért tesszük ezeket, mert tetszeni akarunk Istennek. Mert ha csak ilyen cserekereskedelmet szeretnénk Istennel tartani, hogy azért tesszük, mert szeretnénk, hogy áldás legyen az életünkön, akkor nem értettük meg az Isten üzenetét. Sőt, még nem is azért, hogy esetleg az, amit cselekszek, az előbb-utóbb visszaüt az én életemre, hisz itt van éppen jó példa erre, ugye a szíriai Naamán történetéből a szolga Géházi története, mert azt látjuk, hogy rá is visszaütött az, amit ő tett, amit cselekedett. És így lett poklos, és így lett beteg, hanem Isten azt akarja, hogy amit a vele való közösségben élünk meg, az képes legyen átformálni a mi egész gondolkodásunkat. Megértem azt, hogy miért teszek, vagy miért nem teszek dolgokat. Amikor Isten igéje azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megtartsa az elveszettet. Ez a megtartás nem abból áll, vagy nem csak abból áll, hogy hát Isten majd mindig kihúz bennünket a csávából, nem engedi, hogy olyan dolgokat cselekedjünk, amit nem kell tenni, és mindig ott áll mellettünk ahogy szokták mondani, az őriző angyal, hogy ne csináljunk dolgokat. Nem ezt akarja az Úr elérni, hanem azt akarja, hogy megértsük az ő akaratát, hogy a mi szívünk ott legyen az ő szeretetében, hogy a mi szívünkben ott legyen maga Isten, és egyre jobban hasonlóvá váljunk ő hozzá. És hogyha ez a változás megtörténik, akkor Isten majd meg fog bennünket őrizni a csalódásoktól, meg fog őrizni bennünket a bukásoktól, és akkor az mi egész életünk és a más emberhez való viszonyunk is megváltozik. Amikor Jézus azt mondja, hogy ő azért jött, hogy megtartson bennünket, ez arról szól, hogy ő formál bennünket, hogy a mi egész gondolkodásunkat, egész lelkünket átformálja, és ezt tesz bennünket az ő lelke segítségével arra képessé, hogy tökéletesen szentül éljünk ebben a világban. És erre bátorít bennünket a mai ige. Ő egyrészt jött, hogy megkeressen, megtartson, kiemeljen a bűneinkből, és egy új élettel ajándékozzon meg, és ez az új élet annyira fog majd a mi szívünkben és a mi lényünkben megvalósulni, amennyire engedjük, hogy az ő lelke által, az ő igé által a szívünkben lakozzon. És ez az a győzelem, amire Isten bennünket elhív. És ezért nem mindegy, hogy mi van a mi szívünkben. És hogy mi van a szívünkben? Hát megláthatjuk abból, ahogy élünk, ahogy járunk ebben a világban. Hogy ki milyen módon él, és meddig jutott el, ez nem az én tisztem, hogy megmondjam. Hanem ezt Isten lelke végzi el az ember életében. Lehet, hogy úgy, hogy egyszer csak észrevesszük azt, amit észrevett ez a két szolga. Az egyik, aki az anyagiak után kezdett vágyódni, és ennek a nyomorúságát megtapasztalta, és fájdalmát, vagy úgy, hogy még mindig tele vagyunk félelmekkel. De ezek ne arra serkentsenek bennünket, hogy elkeseredjünk, hogy már megint nem tudok jó lenni, és nem tudok megfelelni Istennek, hanem arra törekedjek, hogy még tökéletesebb lehessek, még jobban ott legyen Isten igéje, az ő lelke az én szívemben, és megláthatjuk azt a változást, amire Isten elhívott. Tehát ő megkeresett, és hogyha mi benne bízunk, és vele járunk, akkor megígérte, hogy lelke és igéje által, és a bennünk lakozása által meg is tart bennünket. Hát adja nekünk Isten ezt a győzelmet, és őrizzen meg bennünket a gonosztól. Amen.